aki felteszi azt a kérdést, hogy miért engedi Isten, hogy árvizek legyenek? Miért engedi meg Isten a katasztrófákat? Annak az embernek tudnia kell, hogy nem ismerte meg Istent. És ezt nem rossz szándékkal mondom, hanem alázattal, mert jobb tudomásul venni azt, hogy nem ismertük meg Istent, nem kaptunk tőle látást, mint hogy azt hinni, hogy ismerjük őt. Jó, hogyha az ember ezt a kérdést felteszi, mert azt jelenti, hogy valamit megmozdítanak benne a történések, a katasztrófák, az árvizek. Viszont aki ezt a kérdést felteszi, annak tudnia kell, hogy még nem ismerte meg Istent, még nem kért és nem kapott látást tőle az ő szemeire. Ma beszéltem egy kedves személlyel, aki ezt a kérdést nekem feltette, hogy miért engedi meg Isten, hogy árvizek és katasztrófák legyenek. A rövid válasz a kérdése nyilván az, hogy ha nem engedné meg a mi életünkben a nyomorúságot, a fájdalmat, a megpróbáltatásokat, akkor jóformán senki sem menekülne meg. És ezt nem fizikailag értem, testileg, mert tudjuk jól, hogy előbb-utóbb minden test meghal. Az én testem is meghal, a te tested is meghal. Hanem mint tudjuk, akik hisznek Istenben, az ő szavában, amit ő kijelentett Jézus Krisztus által, tudjuk azt, hogy a lélek állandóan változik, és van lehetősége a léleknek arra, hogy teljesen eltorzuljon, kárba vesszen, vagy elkárhozzon, ahogy mondja a Biblia, és van lehetősége arra is a léleknek, hogy teljesen megtisztuljon, angyalivá váljon, mennyeivé váljon. És ahhoz, hogy a lélek egyáltalán felébredjen, egészen pontosan az ember ráébredjen arra, hogy ő nem test, hanem lélek. Neki nem lelke van, hanem teste. Mi a különbség a kettő között? Aki azt mondja, hogy neki lelke van, az ember vallomást tesz magáról, hogy ő test. Ő a testtel azonosul még mindig. Az ilyen embert a testén keresztül, az öt érzéki valóságon keresztül, az öt érzékén keresztül úgy irányítják, ahogy akarják. Tehát aki azt mondja, hogy neki lelke van, ő azt mondja, hogy ő a test, akinek van lelke valahol, mit tudom én, a vesében, vagy a szívében, vagy valahol. Tehát bizonságot tesz ő magáról, hogy ő test, ő teljesen testi. A testi embert pedig más testi emberek irányítják. Erről szól a fáraó hierarchiája, a földi hatalmaskodás, hogy emberek irányítanak embereket. Ez a testi emberek világában történik. Jézus Krisztus pedig azt mondja az ő barátainak, akik megismerték őt, és megszerették az ő szavait, és megváltoztak, újjászülettek azáltal, hogy látjátok, hogy az emberek, a világiak hatalmaskodnak egymás fölött, uralkodnak egymás fölött. De közöttetek ez ne így legyen, hanem aki nagyobb közöttetek, az abban ismerszik meg, hogy szolgálja a többit. Aki a legnagyobb, az a legkisebb. A többiek szolgájává teszi magát. Jézus ugyanezt tette. Ő hatalmas volt, Istennel egyenlő volt, és mégis megalázta magát. Szolgájává tette magát az emberiségnek. Tehát, és nyilván aki megismerte Istent valamennyire, az nem azt mondja már, hogy neki lelke van, hanem azt mondja, hogy neki teste van. Mert ő megtudta, hogy ő lélek, halhatatlan lélek. És aki ezt már megtudta a mindenható Istentől, a testet úgy kezeli, mint eszközt. Nem a testtel azonosul. Nekem is van testem, és használom azt. Például most arra, hogy elkészítsem ezt a felvételt, ezt az élőadást. Viszont az Úristen nekem már nem engedi, hogy a testemmel azonosuljak. Persze én is eszek és iszok, és amire szükségem van, azt elvégzem. Mindazonáltal a mindenható Isten már nem engedi nekem, hogy a testtel azonosuljak, mert tudom, tudja ő is, hogy a testemet én el fogom hagyni, előbb-utóbb a testem meg fog halni, így vagy úgy, teljesen mindegy, vagy el fog tűnni. Tehát számomra a test olyan, Isten gyermekének a test olyan, mint egy taxisofőr számára az autó. Hogyha egy sofőrnek az autója tönkre megy, egy balesetben tegyük fel, attól ő még nem szűnik meg taxisofőr lenni. Vesz magának egy másik autót, egy másik járművet, ha nincsen pénze, akkor a hitére veszi azt, úgyhogy bemegy a bankba, adja az ő hitét, és cserébe kapja a pénzt. Ezt úgy hívja a magyar, hogy hit el. Amikor beléptél a bankba, a hitedről lemondtál, elment a hitet. Hit el. És kapsz pénzt, és újból megkötözted magad, de most nem az a lényeg, hanem az, hogyha a sofőrnek az egyik autója elromlik, vagy tönkre megy, vagy ellopják, attól ő még továbbra is sofőr, és ha megengedheti magának, akkor vesz egy másik autót, másik járművet. Ilyen Istennek a gyermeke. Ő tudja, hogy ő lélek, ő nem test. Annál is inkább, hogy mivel látjuk nyilvánvaló, hogy a testünk az meggyengül, megbetegszik, megöregszik, meggyűrődik, megrégisedik, amortizálódik, megrosdázik. Jó tudni azt, hogy mi nem a test vagyunk. Tehát Isten már nem akarja, hogy az ő gyermekei a testtel azonosuljanak. Most képzeld el, hogyha valakinek a teste már 80 éves, vagy akár 90, az Úristen nem akarja, hogy Pistike, aki 90 éves, vagy Gyulia, aki 89 éves, a testével azonosuljon. Mert az Úristen már a gyermeket látja bennük. És akkor a Pistike is, a kis Julia is, ők már a gyermeki lelkükkel azonosulnak, amit Istentől kaptak. És nem féltik a testüket, mert tudják, hogy az ma van, hónap nincs. Nincsen semmi gond azzal. Ilyen az, aki lélektől született. Ő már a lélekkel azonosul. Na de térjünk vissza a kérdéshez, hogy miért enged Isten, hogy árvizek legyenek. Azért, hogy azáltal néhány lélek megmeneküljön. Mert hazugság az, hogy minden lélek, aki meghal, az angyalokkal van. Ezt hiába írjuk ki a Facebookon egymásnak, hogyha valaki meghal. Hogyha, mit tudom én, apám meghal, akkor én hiába írom ki az ő Facebookjára, hogy jaj, apukám, te már az angyalokkal vagy, meg minden. Attól az még nem lesz úgy. Tehát nem menekül meg minden lélek. Ügyeljetek, emberek, ezek ilyen hamis, érzelgős tanok. Ezoterikus, new age tanok. Nem igaz, hogy minden lélek megmenekül. Ha így is úgy is megmenekül minden lélek, akkor semmi értelme nem volt annak, hogy Jézus lejön a földre, egészen pontosan Isten testé legyen Jézus személyébe. Semmi értelme nem lett volna annak. De mivel hogy óriási a tét, és ebben a modern világban egyre kevesebb lélek menekül meg, ezért az Úristen próbál nekünk segíteni minden lehetséges eszközzel, még a technika eszközeivel is, ugye? Mert hallhatjuk az interneten is ezeket a szavakat, a telefonon is hallgatjuk ezeket a szavakat, sőt a Bibliát is hallgathatjuk, vagy olvashatjuk a telefonon. Isten minden eszközt megragad, hogy segítsen az embereknek, hogy megmeneküljenek. Hogyha ezt valahogy az ember bevette az ő értelmébe, felfogta, akkor már azt is érti, hogy ilyen értelemben az árvíz, a földrengés és bármilyen katasztrófa, ami történik a világban, minden ajándék. Tudom, hogy fájdalmas, hogyha az én házamat vinni az árvíz, akkor lehet, hogy nem az volna a legelső gondolatom, hogy jaj, milyen szép ajándékot kaptam, hanem akkor én is bánkódnék, és lehet, hogy próbálnám megmenteni a házamat. Fogalmam nincs, mit csinálnék abban a szituációban. Viszont tudom egyértelműen, hogy ajándék az árvíz is. Azok számára, akik megmenekülnek. Akik nem menekülnek meg, azok számára átok az árvíz. A földrengés, bármilyen katasztrófa, ami következni fog mostantól, minden átok. Azok számára, akik nem menekülnek meg, vagy mondjam azt, hogy akik még nem hallották Istennek a szavát, és a széles úton járnak, a veszedelem, vagy pedig a kárhozat útján járnak. De számukra átok, mert ők a testtel azonosulnak, teljes mértékben a testtel azonosulnak, és nem értik, hogy az ő testük otthonával, a garázssal miért kellett ez történjen, hogy miért áztatta el az árvíz az ő garázsukat, a testük otthonát. Ahogy mondja Pál apostol által a mindenható Isten, hogy akik szeretik őt, azoknak mindent a javukra fordít. És a mindenben, drága embertársak, minden benne van. Még az árvíz is. Tehát Isten gyermekei számára itt a földön a legnagyobb rossz is ajándék. Aki nem látta, nézze meg azt a filmet. És persze, akit érdekel Istennek a szava az ő országa. Valláson kívül, hangsúlyozom, nem nincsenek nekem sem semmilyen vallásom. Én első perctől azt mondom, hogy nem kell semmilyen vallás. Kell két hajlékony tért, alázat a mindenható Istennel szemben. És igazság, éjség, nem kell semmi más. Aki kívánja megismerni Istent, az ő szavát, nézze meg azt a filmet, hogy Megkínozva Krisztusért. Az egy borzalmas film, és a valóság, ami történt, és ami alapján az a film készült, az még borzalmasabb volt. Tehát nekem meggyőződésem, hogy ez a film nem fejezi ki a valóságot úgy, ahogy az volt. Tehát annál csúnyább volt a valóság, mint a film azt be tudja mutatni. Mégis azt el kell mondjuk, hogy a történet főszereplője, Richard Wurmbrand és az ő felesége, azok után, hogy 14 évig volt Wurmbrand a börtönben, a föld alatti börtönben, borzalmas körülmények között, megkínozva, brutálisan, sokszor, ő azt mind túlélte. És nem az történt, hogy ő ott megkapta mindennapi vitamin adagját, meg a biotáplálékot, meg mindent, hanem moslékot evett, mint a legtöbb kommunista börtönben a rabok. És mégis az Úristen őt megajándékozta egy hosszú-hosszú élettel. 90-valahány éves korában boldogult meg. Ő is, a felesége is. Nem veszett el. Vannak, nagyapám is volt fogságban, orosz fogságban, és voltak, akik több mint 3 évet, 5 évet, vagy annál is többet töltöttek Oroszországban. Zord körülmények között. És érdekes módon nem az volt, hogy a vitamin hiány miatt meghaltak, 50 évesen felborultak, vagy bármilyen kis betegségtől, megfázástól tönkrementek, hanem azok után, hogy az orosz fogságban olyan is volt, hogy megették a bakancsnak a talpát, mert bőrből készült. Megrágták azt is. Megették a pityókahéjat. Hazajöttek is, 90 plusz évet éltek, és beszéltek arról, hogy milyen volt a fogságban, hogy azáltal is figyelmeztessék ezt a generációt arra, hogy ügyeljetek, aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essen. Mert ebből az árvízből még lehet orosz fogság is. Sőt, hogyha Oroszország újra térképezi, újra szerkeszti Európa térképét, akkor nem kell mi bevonuljunk Oroszországba, hanem egyszerűen csak arról van, az kell történjen, hogy Oroszország meghúzza a határt valahol Ausztria és Magyarország között. Azt mondja, ez mostantól Szovjetunió. Akkor már is Oroszországban vagyunk, nem kell elutazzunk. És ottan a törvények teljesen mások lesznek, mint a szabad Európában. És aki volt orosz fogságban, vagy aki élt a diktatúrában, az orosz kommunista diktatúrában, az tudja, hogy az milyen, mivel jár a diktatúra, amit keleti mintára, marxista mintára szerkesztettek itt Romániában is, sőt Magyarországon is volt erre példa. És az rosszabb, mint az árvíz. Az árvízzel házak megrongálódnak, gyorsan összefogunk, beütünk még 2 zérost valamelyik bankszámla szám után, és már is van pénz, és lehet építeni az infrastruktúrát, az ördög struktúráját, az emeletes házat lehet visszaépíteni. De ez nem lesz mindig így, emberek. Sőt, teljes meggyőződésem, hogyha a magyar ember és a székely, sőt, most már ne csak a magyaros a székelyről, hanem a Kárpát-medencei polgár, magyar ember, ha dacol Istennel, és még mindig a saját erejében bízik, a saját értelmében bízik, akkor lesz itten sokkal rosszabb is, mint az árvíz. Isten ezt mutatja. Földrengést mutatott, és történt is most Romániában, úgy, ahogy láttuk álomban. De nem biztos, hogy az utolsó földrengés. És lehet, hogy Isten jó keményen meg fogja rendíteni a mi életünket, a magyarok életét, a románok életét, és úgy általában mindenki életét. És ez ajándék. Tudom, hogy nagyon hülyén hangzik. A testi ember számára ez nagyon hülyén hangzik. Hogy lehetne ajándék az árvíz? Úgy, hogy amikor árvíz van, katasztrófa van, meglátod azt, hogy te egy porszem vagy. Hiába volt sok pénzed, meg jó pozíciót, egy jó munkahelyen, vagy valamelyik pártban, vagy bárhol, szembesülnöd kell azzal, hogy te egy porszem vagy, és Isten nélkül semmit sem érsz. És ez a szembesülés arra késztethet némelyeket, sajnos nagyon kevés ember tud már erre készíteni, mert nagyon sok ember zombivá vált. Isten nekem azt mutatta, hogy lélektelenné váltunk nagyon sokan. Most én együttérzésből így többes számba beszélek első személyben. Őszintén remélem, hogy azért az Úristen meg tud menteni, vagyis megment némelyeket, egyeseket meg fog menteni. De azt mutatja, hogy nagyon sok magyar lélektelenné vált. Tehát átlépte azt a pontot, ahol az ember még menthető. A menthetetlenség küszöbét átlépte. Ezt mutatja mindenható Isten, és erről beszélek mostanában egy jó ideje. Hogy ügyeljetek, emberek, mert az, hogy valaki szépen mosolyog, meg ölelkezik, meg puszi-puszi, nem azt jelenti, hogy ő élő lélek, mert erre felhívtam külön a figyelmet, hogy nagyon sok emberben a jóságnak már semmi köze nincs a lélekhez. Be van tanulva az agyba. Automatára van állítva az embernek a jósága. Tehát lélek, lelki ismeret nélkül csinálják a jót. Nagyon sokan. Féltőn mondom, félve mondom, Isten figyelemben mondom, amit mondok. Nagyon sok magyar átlépte már a menthetetlenség küszöbét. Ami azt jelenti, hogy ha van egy árvíz, vagy bármilyen katasztrófa, ő csak a károkat látja, hogy összeomlott a fal, vagy a disznó felforult a pajtában. Nem lát semmi mást, tehát nem látja az egész mögött az, hogy ez a lélekről szól, az ő lelkéről szól, hogy ez megmeneküljön. A testét félti, a járművének a garázsát félti, és nem pedig saját magát, aki lélek. A legtöbb embernek már meg sem fordul a fejébe, hogy oké, most összeomlott a garázsom, vagy az járművemet elvitte a víz, vagy pedig a házam összedőlt. De a lelkem az egészséges-e? Ez a kérdés már sokakban fel sem merül, mert a lelkük meghalt. Ki aludt a lelkük? Sok rengeteg magyar és székely van, akinek a lelke a kényelem miatt, a pénzimádat miatt, a jólét miatt, a gazdagság miatt, a lelke kialudt. Sok lélek már el van kárhozva. Várja, hogy a test halljon meg, hogy bemehessen a pokolba. Megmondom nektek őszintén, erő borzalmas érzés erről beszélni. Erről beszéljek, hogy miért Isten tudja. Ő látja, hogy mi történik Kárpát-medencében, mi történik a magyarokkal, magyar emberek lelkével. Minden esetre azt el tudom mondani, hogy ez az árvíz még mindig hatalmas ajándék, vagy bármi is legyen Magyarországon, bármilyen katasztrófa történjen, hatalmas ajándék a magyarok számára, azok számára, akik megmenekülhetnek. És én emlékszem még, tehát noha kisrác voltam a kommunizmusban, amikor itt Romániában diktatúra uralkodott, és kevés étel volt a boltokban, tehát a legtöbb boltban nem volt más, csak hal. Ilyen hatalmas ilyen hal konzerv hegyek voltak a boltokban, és kenyér sem volt mindig. Tehát azon kívül, ami volt, még nem tudom, hogy mi volt, amit állandóan lehetett kapni. Most erre nem emlékszem én annyira, viszont a halra, arra igen, tehát hal volt. Volt hal konzerv, és jóformán semmi más nem volt. A kenyeret is úgymond porcióra, rációra adták. Mentünk egy ilyen kis papírbonnal. Én egy ötszemélyes, ötfős családba születtem, ott növekedtem, és nekünk 2,5 darab kommunista kenyér járt napjára. Ezek ilyen kisebb kenyerek voltak, mert a napi fejadag az fél kenyér volt. És ugye elég sok kenyeret ettünk, és most is sokat eszünk, mert mi ezt szoktuk meg. Amikor nekünk nem volt más, amit enni, akkor ettük a kenyeret, és hogyha volt olyan, hogy megcukroztuk, hogyha volt cukor. Mondjuk a cukor az volt. Cukor répából az volt bőségesen, gyártottak cukrot, az volt úgy általában. Kenyeret megcukroztuk, és hogyha nem tapadt jól a cukor, akkor meg is vizeztük, és azzal mentünk tovább vissza játszani, mentünk focizni, vagy bármit is játszottunk. Ez nem vicc, emberek, én ezt értem. Úgy látszik, én is megöregettem. Ilyen sztoriaim vannak. De akik velem egykorúak, vagy akik ebben a kommunista rendszerben éltek, azok tudják, hogy mit jelent az, hogy ilyen 100 méteres sorok is alakultak ki, amikor hoztak valami ételt a boltokba. Hús például, vagy ilyeneket hoztak, akkor hatalmas sor alakult ki. Nem volt étel. Nem haltunk meg, élünk. Azt el tudom mondani, és volt is egy ilyen beszélgetésem tavaly, kint az erdőn, szomszédokkal, hogy milyen jó világot élünk, meg mindenki dicsért ezt a világot, és kérdeztem, hogy és szitták a régi rendszert, a kommunizmust, és mondták, hogy hát nem úgy volt régebb, hogy az emberek összegyűltek így többen, és ott volt olyan, hogy besugók is voltak, és meg volt tiltva az is, meg jött a milícia, meg nem tudom én, mit csináltak. És kérdeztem, hogy és akkor mégis az emberek mikor voltak egymással szemben tisztelettudóbbak és szeretetteljesebbek? És azt mondták, hogy akkor. Hát mondom, akkor mit szidjuk a kommunista rendszert? Hát hogyha akkor mindenki szeretetteljesebb volt, és jobban tisztelte az ő szomszédját, hát akkor miért vagyunk annyira el a demokráciánkkal, az Európai Uniós projektjeinkkel, amik az agyunkat teljesen megfertőzték. Jaj, de tudtad-e, hogy a régi rendszerben nem volt szabad Istenről beszélni, és templomba járni sem igazán volt szabad, meg voltak ilyen problémák? És kérdeztem, és akkor most akkor szabad, most minden szabad. Mikor ragaszkodtak az emberek jobban Istenhez? A régi rendszerben, a kommunizmusban, a Ceausescu diktatúrában, vagy pedig most? Hogy látjátok? És azt mondják, hogy hát egyértelműen akkor. Hát akkor miért szidjuk annyira a kommunista rendszert? A Ceausescu diktatúrát? Csupa jót tett velünk. Jaj, hogy a test számára nem volt annyira kényelmes. Hát igaz, igaz, mert nem arra emlékszem, hogy a régi rendszerben a szüleim ingyen pornót néztek volna. A tévét, hogyha nézték is, kikapcsolva nézték, mert nem volt benne adás. Volt televíziónk, de nem volt benne adás. Nem volt sem ingyen pornó, sem különböző szórakoztató műsorok, különböző verseny műsorok, meg nyerő műsorok, meg betelefonálós, okos, intelligens műsorok, nem volt semmi. És az teljesen biztos, hogy az emberek jobban szerették egymást. Anyukám azt mondta, hogy menj át a fussát a szomszédba, kérj egy pohár cukrot. És hogyha neki volt, örömmel adott egy pohár cukrot. Ilyent értem. Néha még én sem hiszem, de így volt. Vagy egy pohár olajért. Átmentem a szomszédba, de hozzánk is átjöttek a szomszédok. És szerettük egymást, akármilyen propaganda volt, akármilyen ilyen mesterségesen szított konfliktus magyarok és románok között, szerettük egymást. Apukám elméletileg mindig gyűlölte a románokat. Gyakorlatilag nagyon sok román barátja volt. Ez történt, emberek. Román barátai voltak, segítették őt, ő is segítette őket. Hát akkor most mit mondjunk, hogy rossz volt-e a kommunizmus, rosszabb volt-e, mint ez a mostani demokrácia, vagy nem? Azt mondhatjuk, hogy rosszabb volt. A test számára nagyon rossz volt, emberek. Nem volt ekkora hasunk, legtöbb férfi már nem látja, mivel pisil. Ez a mostani rendszer nagyon jó. El vagyunk hízva, kényelmesedve, és nem látjuk, hogy mivel pisikálunk. Akkor a hasunk. Tehát a kommunista rendszer nagyon rossz volt a testnek, ami amúgy is elrothat. Amúgy is el fog rothadni, emberek. Így vagyunk, meg fog halni, fel fog borulni, nem mindenki fogja megérni a 90 évet. A test számára nagyon rossz volt a kommunizmus, és most nagyon jó. De a lélek számára vitathatatlan, hogy a kommunizmus nagyon jó volt. Isten gyermekei számára nagyon jó volt a kommunizmus. És tilos volt az összegyülekezés. Nem úgy volt, hogy lazán összeröffentünk és beszéltünk Istenről, vagy olvastuk az evangéliumot, ilyen nem volt. Nem volt szabad. És féltőn mondom, hogy ezt néhányan meg fogják érni, hogy beszélnének Istenről, ha egyáltalán lesz akivel, ha nem lesz mindenki zombi, és hogyha engednék. Most szabad Istenről beszélni, de senkit nem érdekel. Hát olyan sok jó lehetőség van. A netet bekapcsolod a telefonon, a számítógépen, az okos televízión, és milliónyi lehetőséged van a választásra. Minden ingyen van, minden. Ami kell egy disznónak, egy teljesen karnális testi embernek, minden van. Örömök. Lehet mosolyogni a képernyő előtt, hogy milyen szép, gyönyörűséges szigetek vannak valahol, túl az óperencián, és a lelkek ki vannak hűlve, haldokolnak. Tehát az árvíz, ami mostan van Magyarországon, Romániában, Csehországban, Lengyelországban, most az, hogy meghalt 8 ember az árvízben, most plusz-minusz 8 emberek, az mi az semmi. Eddig is haltak meg emberek, róluk senki nem beszél, hogy valaki orra esett, megittasodott és meghalt. El van temetve, szégyenkezve eltemették. Most megfulladtak egy néhányan az árvízbe, és akkor kétségbe vagyunk esve. Ennél sokkal rosszabb is lehet. Az özönvízbe sokan haltak meg. Törökországban 50 ezeren haltak meg. A földrengés következtében. És azt kérdezi az Úr Jézus Krisztus a keresztény társadalomtól, hogy gondoljátok-e, hogy a törökök, akik meghaltak a földrengésben, az 50 ezer török, bűnösebbek voltak, mint a magyarok és a székelyek? Nem, egyáltalán nem. Sőt, mondom nektek, hogy ha meg nem tértek a bűneitekből, ugyanúgy fogtok elveszni, mint ők. Ezt mondja az Úr Jézus. Ez az ítélet. Földrengés, az árvíz is földrengés. Tehát jelképesen, noha volt a szó szoros értelmében vett földrengés is, ahogy Isten mutatta álomban, és még lehet, csak ő tudja, hogy mi van előttünk. Az árvíz is földrengés. Lengyelországban, Csehországban, Ausztriában az árvíz a földrengés, mert megrendítette az emberek életét. Szembesülni kellett, hogy ők 20-30-50 éven keresztül robotoltak a zéróért. A zéróért. Lelki kincseket nemhogy nem gyűjtöttek, hanem engedték, hogy a lelkük eltorzuljon. Csak azért, hogy az ő kényelmes lakásuk felépüljön. Tehát két lábon járva kárhoztak el nagyon sokan. Tudom, hogy kemény szavak, és nem nincsen hozzászokva a viszkető magyar fül az ilyen szavakhoz, de én ezt kapom, én ezt kell, erről kell beszéljek. Félelmetes. Félelmetes, megmondom őszintén. Belül én is remegek valósággal. A lelkem gyötrődik, hogy miért kell ilyen dolgokról beszéljek. De ezt mutatja mindenható Isten. Szodomában és Gomorában az emberek el voltak kárhozva, két lábon járó zombik voltak. Összefeküdtek a malacokkal, az állatokkal, férfiak férfiakkal, ugyanúgy, mint ma itt a szabad Európában. És azt mondta Isten, hogy nincs akit megmenteni. És Ábrahám alkudozott Istennel, hogy te, atyám, hogyha 50-et találnék, 50 igaz embert, de ha 20-at találnék, de ha 10-et, menj Ábrahám, találj. És hát nem találtak. Összesen 3 volt menthető, 3. 4-ből 4-en elindultak a hegyre, a hegyen évített város felé, elindultak Isten felé, és azok közül egy megfordult, megkívánta a múltját, megsajnálta az ő múltját. Lótnak a felesége Sób bálványjá változott és meghalt. Csak 3 menekült meg, Lót és a 2 lánya, és ők sem voltak tiszták, ők sem voltak bűntelenek. Vajon ez csak Szodomában és Gomorában történhetett? Nem. Szodom és Gomora körülbelül lehet, hogy akkora település volt, vagy városállam, mint amekkora hely, ahol volt körülbelül 50 ezer ember, és egyszerre halt meg az összes, mint ahogy Törökországban most 50 ezer ember elhunyt egyszerre. Tehát a földrengés, a különböző katasztrófák, amiket Isten meg fog mostan engedni, azok mind arra vannak, hogy felrázza az embereket az alvó állapotból, akiket még fel lehet rázni. Most akkor elmondom azt, hogy látom azt, ami történik Magyarországon és Romániában. Belenéztem a hírekbe, és annyira megszomorodtam, hogy csoda, hogy tudok beszélni. Amikor nekifogtam ennek a felvételnek, úgy éreztem, hogy nem fog tudni beszélni. Az, hogy adta az Úristen nekem erőt, ez az ő dicsősége. Mert nekem már nem lett volna erőm, hogy én erről beszéljek. Azt mondják, büszkékednek a vezetők, az előjárók, a politikusok, hogy Magyarország fel van készülve az árvízre. Hivalkodnak, kísértik Istent valósággal. Dicsekednek, hogy ők fel vannak készülve. Sokkal jobban fel vannak készülve, mint Lengyelország, Csehország vagy Románia. És amiért ez történik, ennek az a következménye, hogy még nagyobb csapások kell érjék Magyarországot. Minél jobban dicsekednek és hivalkodnak a magyarok az infrastruktúrával, hogy ők mennyire fel vannak készülve technikailag az árvízre, annál nagyobb csapások kell érjék a nemzetet. Nagyon fontos, amit mostan mondani fogok, kiemelten hangsúlyozom. Ezekben a napokban mindenki dönt. Mindenki eldönti újból, pontosan, mint a Covid-ban, hogy kiknek hisz, a fáraó embereinek, a rendszer embereinek, az előjáróknak, vagy pedig Istennek. Mert a fáraó emberei, tehát a rendszernek az emberei azt mondják, hogy, tehát a szakemberek, ugye a tudósok azt mondják, hogy hát ezt ugye megmagyarázzák, hogy a felhők, meg a Boris ciklon, meg ottan a felhők találkoztak, meg egy nagy körforgás történt, meg csapadék, meg hó, meg lehüllés, meg felmelegedés, csűrik, csavarják addig, amíg fokhagyma szaga lesz. Ezt csinálták a fáraó emberei Egyiptomban. Most is ezt csinálják. A szakemberek hivalkodnak, dicsekednek, szédítik a magyar népet, hogy a magyar emberek bennük bízzanak. Hangsúlyozom, hogy aki a szakemberektől fogadja el a magyarázatot, tőlük fogja várni a megoldást is. Tehát aki a szakemberektől fogadja el a katasztrófákra a magyarázatot, tőlük fogja várni a megoldást is. De ember embert nem tud megmenteni. Az Úr szólt, nem én, emberek. Ilyen gyarló ember ajkai által, mint én. De az Úr szólt, a mindenható Isten. Most megtehetném azt, hogy idézem a Bibliát minden percen, de most lélek által szólok. A Bibliában ez le van írva. Ember embert nem tud megmenteni. A fáraó emberei, a rendszernek az emberei, a szakemberek meg tudnak mindent magyarázni. Törökországban megmagyarázták, hogy miért omlottak össze azok az épületek, és miért haltak meg az emberek. De senkit nem tudtak sem visszahozni, sem megelőzni, nem tudták a katasztrófát. Magyarországra is el fog jönni egy olyan katasztrófa, amit sem kiszámítani, sem megelőzni nem fognak tudni. És sok magyar el kell vesszen. Miért? Azért, mert ők a szakemberekben bíztak. Mert aki a szakemberektől várja a magyarázatot a jelenlegi helyzetre, akár háborús helyzetre, akár árvíz, vízözön, akármilyen katasztrófa helyzetre, aki a szakemberektől várja a magyarázatot, tőlük fogja várni a megoldást is, és nem Istentől. De a szakemberek ugyanúgy cserben fogják hagyni az embereket, mint ahogy történt a COVID idején, amikor is nagyon sokan a vakcináknak köszönhetően elvesztek. Akik a szakemberekre figyeltek, az előjárókra, az énekesekre, nagy ferókra, meg társaira, Isten könyörüljön rajtam, hogy nem biztos, hogy helyes, hogy így megnevezem, de hogyha már ő vállalta az arcát a plakátokon, és nem csak ő, hanem sokan mások, akkor vállalják azt is, hogy igen, részt vettetek a magyar nemzetnek a megbetegítésében és lemészárlásában, és még mindig magasan vagytok, de már nem sokáig. Már nem sokáig, kedves feró, kedves énekesek, papok, politikusok. Nem történt számonkérés itten lent a földön, de történik számonkérés oda át. Oda át mikor fog történni, azt nem tudjuk pontosan. Lehet, hogy még élünk 10 évet, lehet, hogy ez volt az utolsó napot. Lehetnek olyanok is a hallgatók között, akik számára ez volt az utolsó nap, és következik az ítélet. Énekesek, meg celebek, akik propagálták a vakcinát, és elküldték az embereket oltani. Tehát az emberek, mivel hogy az internetről, a médiából, amit úgy hív Jézus, hogy a fenevad képe, fenevad szája, onnét várták a magyarázatot a járványügyi helyzetre, ezért onnét várták a megoldásra is a javaslatot, és sokan el vannak temetve nájlonzacskóban. Ez történt fiatalok és idősek egyaránt. Most ugyanez fog történni. Akik a szakemberekre figyelnek, akik magyarázzák azt, hogy a Boris az hogyan működik a ciklon, meg milyen szelek találkoztak egymással, meg milyen felhők, meg légáramlatok, akik tőlük várják a magyarázatot, tőlük fogják várni a megoldást is. De a politikus és Orbán Viktor akkor, amikor a házadat elviszi a víz, vagy egy másik katasztrófa megsemmisíti az otthonodat, vagy megöli a családtagjaidat, nem lesz ott. Vagy ha téged fog megölni, nem lesz ott. Nincs embereknél megoldás. Ember embernek nem tud segíteni. Ember embert nem tud megmenteni. Ugyanígy, aki Istentől várja a magyarázatot, arra vonatkozóan, hogy mi történik most Európában, nem csak Magyarországon, hanem Európában, Közép- és Kelet-Európában főképp, akik Istentől várják a válaszokat, hogy ez miért történik, Istentől fogják várni a megoldási javaslatot is, és élni fognak. Aki Istentől fogadja el a magyarázatot, a választ, a jelenleg kialakuló katasztrófa helyzetre, Istentől fogja várni a megoldás javaslatot is, és Isten hűséges is meg fogja adni. Egyszerű példát mondanék most, amit így a lélek nekem felhozott, többször is napokban. Van két fiú testvérek Amerikában, filmrendezők, és egész jó ilyen, mondjam azt, ilyen keresztény tartalmú filmeket rendeznek. És az édesanyjuk elmesélte, hogy talán Floridában, ugye ott elég sok a hurikán, meg ilyen katasztrófák vannak. Én is voltam többek között Floridában, akkor, amikor volt a Katrina hurikán, voltam a hurikánban, hajón ráadásul. Elég borzalmas volt, hogy recseget ropogott a hajó. Érdekes volt, és azért borzalmas is. Elmondta ennek a két rendezőnek, a testvéreknek az édesanyjuk, hogy amikor jött valamelyik hurikán annak idején, hát ő egy istenfélő asszony volt, és egyedül volt otthon a két gyermekével, a két fiával. Ők kicsikék voltak. És nem értett, nem ismerte a szakemberek véleményét, és nem is nagyon kereste, de bízott Istenben, tudta, hogy ki az élő Isten, ismerte őt. És amikor jött a hurikán, akkor a tornádó, vagy nem is tudom, katasztrófa, akkor ő nem futott sehova, nem menekült sehova, hanem egyszerűen megállt a két gyermekét a karjaiba vette, és imádkozott a mindenható Istenhez. Amíg tartott a hurikán, addig tartott az ima. Ő imában volt, mindvégig. És hát rengett a háza, pontosan, hogy Jézus mondja, jöttek a szelek, meg a hullámok, belekapaszkodtak abba a házba, de nem omlott össze. A szó legszorosabb értelmében történt ez. Az ő háza nem omlott össze. Amikor véget ért a hurikán, a tornádó, a szél, akkor kiment a házból és látta, hogy az összes környező ház összeomlott. Az ő háza pedig nem omlott össze, mert kősziklára épült. És a kőszikla az nem Péter, hanem Jézus Krisztusnak a beszéde, amit az ember vagy megismer és megtart, és az megtartja őt, vagy pedig nem. Tehát ilyen megoldásokat tud az Úristen ajánlani mindenki számára, aki benne bízik, sőt, ő azt mondja, hogy ha valaki meghal, ne talán mit tudom, a földrengés következtében, akkor is élni fog. Erről is többször beszéltem, hogy az Úristen nekem megmutatta, hogy milyen egy olyan embernek a halála, hogyan távozik erről a földről, aki Istenben van, aki Istennel éli az életét, Krisztussal éli az életét. És azt láthattam, hogy amikor értem jött a mindenható Isten, az ő angyalai, tehát úgy lettem kivéve ebből a világból, hogy észre se vettem. Hatalmas világosság, fényesség. Hogy a testemmel mi történt, nem tudtam. Fogalmam sincs. De akkor nem is tudtam arra gondolni, sőt, abban a nagy világosságban, amit én láthattam, én azt is elfelejtettem, hogy nekem valaha volt testem. Nem emlékeztem arra, hogy nekem valaha volt testem. És amit én akkor láttam, az az, amit Jézus úgy mond, hogy amikor eljövök a szent angyalokkal atyám dicsőségében, én nem tudtam megkülönböztetni, különválasztani az angyalokat, hogy külön-külön, hogy most hányan voltak. Ilyent én nem láttam, hogy hatalmas világosság volt, vakító volt. Én csak annyit mondtam, hogy mennyből az angyal. Így ezt mondta, nem tudom, hogy miért ezt mondta. Mennyből az angyal. Azért, mert így mutatta meg nekem Isten azt, amit Jézus mondott, hogy értünk jön a szent angyalokkal az atya dicsőségében. Én ezt hatalmas világosságnak láttam, mert az én szemeim korábban nem láttak. És másnap az Úristen megkérdezte, hogy s a testeddel mi lett? És akkor így mosolyogtam, mert eszembe jutott az, hogy én akkor nem tudtam arra gondolni, hogy nekem valaha volt testem. Én mindent elfelejtettem. Abban a világosságban mindent elfelejtettem, amit a földön történt, amit a testben történt. Azt is elfelejtettem, hogy nekem valaha volt testem. Én léteztem, a tudatom létezett, és láttam, hogy Isten emel fel a mennyek országába. Megmutatta, hogy milyen az elragadtatás. A testem meghalt-e, vagy nem halt meg. Teljesen mindegy. Ezt a testet én amúgy sem akarnám én felvinni magammal a mennybe. Nincs nekem egy olyan testem, hogy azt én magammal akarnám vinni. Nem a legjobb jármű, amit én kaptam, vagyis jó a jármű, jó volt, csak most már öreg. Inkább elfogadom azt, hogy az atya nekem ad egy másik járművet. Ott, ahol majd leszek, ahova ő visz engem. És ezt nem csak nekem mutatta meg a mindenható Isten, hanem több gyermekének is megmutatta, hogy milyen az elragadtatás, amikor ő elragadja az ő gyermekeit. Akár most lehet, hogy tegyük fel, az valójában az történt, hogy egy fejbe lőttek. De Isten megmutatta, hogy azt én nem fogom érezni. Istennek a gyermeke nem fogja érezni. Vagy földrengés történt, ebben a tömbházban voltam, és földrengés közben ugye összeomlott a tömbház, és a testem bent maradt. De Isten megmutatja, hogy az ő gyermeke nem fogja ezt látni és érezni. Nem engeded, hogy a te szented, a te gyermekeid rothadást lássanak. Tehát előbb kivesz a testből, még mielőtt megtörténne a tulajdonképpeni fizikai halál. És arról nem lesz senkinek sem emlékkép, hogy jaj, milyen volt meghalni, meg ilyenek. Azonban azt is megmutatta mindenható Isten, és ezt is elmondtam már többször, bizonságot tettem erről, hogy megmutatta egy alkalommal azt is, hogy milyen meghalni. Tehát engedte, hogy haldokoljak. Ma egészséges vagyok, tudtam, ma nincsen nekem semmi különösebb problémám, azon kívül, hogy nem vagyok 20 éves, hanem 40, mit tudom én mennyi, a testem, karosszéria, nincs nekem más betegségem, de mégis egy hajnalban Isten felébredtem, és arra ébredtem, hogy halok meg, haldokoltam, és Isten engedte, hogy haldokoljak. A halál völgyében jártam, szó szerint, és el kell mondjam, hogy borzalmas élmény volt. Én azt másnap, én sírva mondtam el, a címe az, hogy túléltem a halálomat. Isten mentse meg mindenkit, aki hallgatja ezt a felvételt, attól, hogy érte őn a halál, és ő nincsen felkészülve, az ő lelke nincsen felkészülve. Ettől mentse meg az Úristen mindenkit. Mert azt mutatta meg az Úristen nekem ebben az élményben, ez nem álom volt, hanem valóság, hogy milyen meghalni úgy, hogy a lélek nincsen teljesen megtisztulva, nincsen felkészülve, nincsen megszabadulva. Borzalmas volt. És úgy jött, mint a tolvaj, a halál úgy jött be ebbe a szobába, mint a tolvaj. Nem voltam felkészülve, hisz jót ettem, biztos volt egy élőadás is közben, lefeküdtem, egészséges vagyok minden, és éjszaka jött a halál. Pontosan Jézus mondja, mint a tolvaj úgy jött. És tudtam, hogy utoljára fogom látni ezt a szobát, és remegtem, hidegrázás, ömlött rólam a víz, hideg. Fagytam meg, rázkódtam, nem hogy remegtem, rázkódtam, majd hanem vergődtem. Mint hogyha elektromos árammal ráztak volna, rázottak volna. Éreztem, hogy be fogok csinálni, ezt mondták, hogy ilyen, amikor az ember meghal, bele csinál. Érdekes volt. Imádkozni is elég nehéz volt. Azt mondtam, hogy atyám, legyen meg a te akaratod. Ha lehet, akkor ne kelljen mostan meghaljak. Abszolút nem kívántam meghalni, de legyen meg a te akaratod. Ha pedig életben hagysz, akkor könyörű rajtam, add, hogy tudjam azt csinálni, amit te mondasz nekem. Azt cselekedni, amit te mondasz nekem. Így imádkoztam, és végül nem haltam meg. Utána pedig megmutatta a mennybe menetelt is. Nem csak nekem, hanem másnak is. Egy másik gyermekének is. Aki 3 nappal korábban, ahogy én ezt kaptam volna, ezt az álmot, ő is ugyanazt álmodta, ráadásul engemet is látott, hogy beléptem abba a világosságba, és ő is afelé tartott. És amikor hallotta az előadást, akkor eléggé meglepődött. Sőt, elfogta az Isten félelem, hogy itten ez nem csupán egy érdekes műsor, hanem hozzá is Isten szólt, és hozzám is a mindenható Isten szólt, és megmutatta, hogy milyen az elragadtatás Isten gyermekei számára, hogyha ő is hűséges marad az atyához, mint bizonságtevő, nem mint tékozló, hanem mint bizonságtevő. Azt mondja Norbi, hogy én azt tapasztalom az ismerőseimnél, hogy akkor érzik magukat szabadnak, amikor nem hallanak Istenről vagy Jézusról. Így van, ismerős, talán számodra is, Norbi, nem tudom, számomra ismerős, nem mindig voltam én sem jó barát Istennel, ez az igazság. Kemény munkát kell elvégezni, hogy engemet is valahogy megszorítson, megmentsen. És így van sajnos, hogy nagyon sokan akkor érzik magukat szabadnak, mert Istentől szabadok, az ő törvényétől szabadok, de nem tudják, hogy azáltal, hogy szabadok Isten törvényétől, a halál és a kárhozat felé mennek. Nem tudják, mivel játszanak. Azt írja egy kedves hallgató, hogy törvényben voltunk, de lázadtunk ellene. Aztán a kapitalizmusban is lázadtunk, mert csak a csalók és a politikusok jártak jól. Eljöttünk külföldre, és beteg lettem. Isten megmentett, és rátaláltam általat. Istennek legyen hála minden egyes percért, amit kegyelemből kaptam, és a dolgozok is, de veletek tölthetem, mert akkor is vele lehetek lélekben, és nem a munkámmal. Dicsőség az atyának mindenért. Tehát még egyszer, és ezt úgy mondom, hogyha tegyük fel ezt a felvételt, nem hallgatják világi emberek, mondjuk azt, hogy ateisták, vagy szkeptikusok, vagy materialisták, hanem csak Isten gyermekei hallgatják, ez rájuk is érvényes, ránk is érvényes. Azt mutatja mindenható Isten, hogy mi is meg vagyunk kísértve, meg leszünk kísértve, a kemény megpróbáltatásokban meg leszünk kísértve azzal, hogy mégiscsak a szakemberekre figyeljünk. De aki úgy dönt, hogy a szakemberekre figyel, hogy ők magyarázzák meg neki, hogy mi történik, a szakemberektől fogja elfogadni a megoldást is. Mint hogy a COVID idején sokan a szakemberektől fogadták el a megoldást, és elvesztek, el vannak temetve. Tehát Isten gyermeke is meg lesznek kísértve. Ezt mutatja mindenható Isten folyamatosan. Azt is mutatja, hogy közöttünk vannak árulók. Isten gyermekei között is vannak árulók és besúgók. Ezt kapta legutóbb is kedves barátom álomban a kis csirkékkel, hogy sok szép sárga kis csirke volt az ő járművében, ugye, ami jelképesen azt jelenti, hogy az ő életében, az ő bizonságai által ugye Isten összegyűjtötte a kis csirkéket az ő szárnyai alá, erre használta az ő bizonságait, viszont bekerültek az ő szárnyai alá kiskutyák is. És akkor, amikor ezt meglátta, hogy a kiskutyák is bent vannak az ő járművében, akkor megundorodott tőlük, és tudta, hogy el kell különítse a kutyákat a csirkéktől, tehát Isten gyermekeitől. És a következő képben meg azt láthatta, azt a kijelentést kapta, hogy a kettő a kiskutyák közül kettőt meg fognak ölni, és meg fognak enni, mint a disznót, mint a malacokat, le fognak vágni. Ez ugye egybevág az oregoni álommal, avval a proféciával, amit Dodomán kapott, hogy azok, akik megismerték Istennek a szavát, az ő kijelentéseit, az ő asztaláról ettek, fogyasztottak, de meglettek kísértve, és úgymond fellázadtak, és elkezdtek gyalászkodni, és még mindig gyalászkodnak, talán fogalmam sincs, mert nem követtem egyiket sem. De én ezt féltől mondom, amit mondok, hogy azok, ha netán valaki hallgatja, azok közül, akik kezdték gyalázni Isten gyermekeit, akikkel egy asztalról ettek, hogy még mindig van kegyelem számodra, de közel van az óra, amikor a kegyelem el lesz véve, és a rendszer fel fogja falni a saját gyermekeit. Az oregoni álom abban a videóban, YouTube-on fel van téve a kiáltó szó csatornára, hogy Amerika égni fog, Dudomán elmondja azt az álmot, az unokája elmondja azt az álmot, és abban azt láthatta, hogy mivel az e-világ ura nem tudott ártani Isten gyermekeinek, mert ők segítségül hívták az élőisten szavát, és Isten megvédte őket, ezért maga a sátán is a saját gyermekeit mészárolta le. Tehát Júdást nem vigasztalta meg a papság, akitől ő a pénzt elfogadta, a kenőpénzt, hogy árulja el, hogy hol van Jézus. Amikor Judásnak szembesülnie kellett a bűneivel, akkor senki sem volt ott a papok közül, a farizeusok közül, hogy őt megvigasztalja, hogy gyere Judás, gyere, tartozz közénk, gyere megoldjuk, gyere beszéljük meg. Tehát senki nem vigasztalta meg, ő vigasztalás nélkül maradt a saját büszkeségével, a saját bűneivel is felakasztotta magát. És ezt mutatta mindenható Isten a barátomnak, kedves utitársamnak, bizonságtevő utitársamnak, hogy kettőt a kiskutyák közül le fognak mészárolni a rendszer emberei. Pedig ők azt várták, hogy kapnak majd dicséretet, 30 ezüstöt. De nem jött a 30 ezüst, hanem jött helyette az ítélet. Istentől jött, de a rendszer emberei által. A zsidókra is az ítélet Istentől jött, de a fáraó által. Vagy pedig Hitlertől jött, úgymond egészen pontosan Istentől jött, Hitler által lett kivitelezve. A zsidókra az ítélet, akik elhagyták őt, és Isten nevét arra használták, hogy meggazdagodjanak, és emberek fölött uralkodjanak. Nem szabad elfelejteni, hogy az úgynevezett ördög sem azt csinál, amit akar. Tehát Isten Jézus Krisztus hatalma alatt van minden, míg az ördögök is muszáj neki engedelmeskedjenek. A pusztítás angyalai is neki engedelmeskednek. Még egyszer, minél inkább hisz a magyar az ő technikai felkészültségében, az összefogásban, annál nagyobb katasztrófák és csapások érik a magyar nemzetet. Ez teljesen biztos, így fog történni. Ugyanúgy, mint Jeremiás idejében, amikor a zsidók a saját erejükben bíztak, meg az összefogásban bíztak, hogy majd összefognak az egyiptomiakkal, vagy nem tudom én kivel, és visszaverik a babiloni sereget, közben nem így történt, és elvesztek. Sokan meghaltak. Az összefogásról annyit, hogy az összefogás Isten szemében utálatos dolog, gyűlöletes dolog. Isten nem arra hív minket, hogy fogjunk össze egyik bűnös ember a másik bűnös emberrel, és úgy próbáljunk igazak lenni, meg védekezni az árvízzel szemben, hanem arra hív minket e szavak által is, hogy fogjunk össze vele, térdeljünk le, amíg nem késő, kérjünk látást a szemeinkre, hogy meglássuk, hogy mi okozza kívül, milyen benti problémák okozzák a külső katasztrófát, az árvizeket. Aki ezt megteszi, ezt a lépést, letérdel az ő teremtője elé, és segítségül hívja az Úr Jézus Krisztus nevét és az ő szavát, meg fog menekülni. Ez Istennek az ígérete. Aki pedig úgy gondolja, hogy össze kell fogni másokkal, az még mindig meg van tévesztve, a bábeli mentalitásban van, a sátántól jövő bábeli, nimródi mentalitásban van, hisz a bábel is arról szól, hogy fogjunk össze, építsünk tornyot. És most is toronyépítés történik, technológia által, Európai Unió által, összefogások által. És mi úgy akarunk nagyok lenni, hogy a saját értelmünkre támaszkodunk, összefogásra támaszkodunk, és fel akarunk emelkedni az égig, és Isten le fogja ontani a bábelt, az Európai Uniós bábelt, az amerikai bábelt, a magyarországi bábelt, mindenfajta összefogást le fog ontani, mert ő nem azt akarja, hogy mi fogjunk össze, és építsünk egy gyönyörű szép infrastruktúrát, ahol zombi módon élhetünk tovább, hanem azt akarja, hogy térjünk meg a bűneinkből, lássuk meg a bűneinket, kérjünk látást szemeinkre, lássuk meg a bennünk lévő bűnöket, térjünk meg azokból, tisztuljunk meg, váljunk az ő gyermekeivé. És a többiről ő pedig gondoskodik, ahogy ezt elmondhatta Jézus Krisztus által. Tehát minél inkább dacol a magyar nemzet, a magyar vezetőkkel, influencerekkel az élen, Istennel, annál nagyobb katasztrófák kell történjenek, és félő, hogy a háborút sem kerülhetjük el, a tömeges elhalálozást sem kerülhetjük el, mert dacoltunk a mindenható Istennel. A ciklon, legyen az Boris, vagy pedig Jóska bácsi ciklon, teljesen mindegy. Az Istennek az ítélete, Istennek a beígért ítélete. Ez nem egy véletlen tudományos, mit tudom én, baleset a levegőben, hanem ítélet emberek. Többször elmondtuk, hogy 2019 óta ítélet alatt van a Föld, az egész Föld, nem csak a magyar nemzet, az egész Föld. Ezért ugye az akkori csapás az internetnek köszönhetően az egész világot, az egész világ összes nemzetét elérte a COVID. Mert az interneten keresztül terjedt a félelem és a hazugság. Az emberek meg lettek fertőzve, és elhaltak félelmükbe, ahogy Jézus mondta. Jézus nem azt mondja, hogy a járványba fogunk elhalni, hanem azt mondja, hogy a félelemtől és annak várásától, ami jönni fog a világra, legtöbb ember félelmébe halt meg. A félelem által lett meggyengítve az ő lelke, az ő pszichéje, és elpusztult, mert nem ismerte az élőisten szavát, hanem ismerte a szakemberek szavát, az előjárók, a papok szavát, az énekesek, vezetők szavát ismerte az élőisten szava helyett. Ezért nem volt vigasztalása, meggyengült az ő lelke, az ő pszichéje, ugye, a félelemtől, és elvesztek. Némelyek mellettek fulasztva, legeztetőgépen, mások pedig vakcinával lettek lemészárolva. És akkor most felolvasnám Jeremiás próféta könyvéből, hogy mi történt akkoriban, akkor valamikor réges-régen a zsidókkal, mert hogy az történik mostan a magyarokkal. Tehát nem hiába van olyan sok közös a mi sorsunkban, sok ellenkezés, meg ellenszem, meg harc, hülyeskodás a két nép között. Eléggé közös a sorsunk. És úgy fogom olvasni Jeremiás prófétának a könyvét, az 5. fejezetét, hogy behelyettesítem Jeruzsálemet és a zsidókat magyarokkal, hogy mindenki vegye magára, mert aki ezt magára veszi, és megalázza magát a mindenható Isten előtt, meg fog menekülni. Ez az élő Isten ígérete. Tehát Jeremiás próféta könyve 5. rész. Egy könnyebb fordítást olvasok, a 2014-es Biblia fordítást, ami a Károly Gáspár alapján készült, Károly Gáspár fordítás alapján készült. Csak azért, hogy mindenki megértse, könnyen legyen érthető, amit olvasok. Járjátok be Budapest utcáit, nézzetek szét, tudakozódjatok, kutassátok át tereit. Akad-e valaki, van-e olyan ember, aki törvény szerint él, aki betartja a törvényt és ragaszkodik a törvényhez, és igazságra törekszik? Járjátok át Budapest és Gyergyószent Miklós utcáit, hogy van-e olyan ember, aki törvény szerint él, mert ismeri a törvényt, és ragaszkodik az igazsághoz, az élőisten szavához. Gyergyóban, Marosvásárhelyen, Budapesten, Moson-Magyaróváron, és így tovább, van-e ilyen ember? Nézzétek meg! Pontosan, mint ahogy Ábrahámnak mondta Isten, hogy nézd meg, hogy Szodomában van-e 50 olyan ember, aki igaz. Akkor megbocsátanék ennek a városnak, Budapestnek és Gyergyónak. Még ha azt mondják is, él az Úr, akkor is hamisan esküsznek. Mert hamis módon beszélnek Istenről, úgyhogy Istenről beszélnek, de a pirulákban hisznek, a papokban hisznek, a vezetőkben hisznek. Tehát hamisan esküsznek még akkor is, ha az ajkaikra veszik Isten nevét. Isten nevét hiába veszik az ajkokra. Pedig te, Uram, az igazságot nézed. Megverted őket, de nem fájt nekik. Dacoltak, nem baj, van fájdalomcsillapító. Írtottad őket, de nem akarták megfogadni az intést. Kőkemény maradt az arcuk, nem akartak megtérni. Továbbra is a tudósokra, a szakemberekre és a politikusokra figyeltek. A vezetők bűnéről. Azt gondoltam, csak a nincstelenek ilyen oktalanok, mert nem ismerik az Úr útját, Istenük törvényét. Elmegyek hát az előkelőkhöz, és beszélek velük, ők biztosan ismerik az Úr útját, Istenük törvényét. De ők épp úgy letörték magukról az igát, a törvény igáját, és leszaggatták a köteleket. Azért leteríti őket az erdei oroszlán, az Európai Uniós fenevad, elpusztítja őket a pusztai farkas, párduc olálkodik városaik körül, széttépi, aki csak kijön onnan, legyen az járvány, vagy pedig orosz gépfegyver, teljesen mindegy. Mert ők is, az előkelők is megtagadták Isten törvényeit, és szégyellik őt. Babba Máriáról beszélnek, a szűzanyáról beszélnek, Isten és Jézus Krisztus helyett. Egy olyan szűzanyáról, akinek semmi köze nincs, akihez semmi köze nincs, Jézus Krisztus édesanyjának, Máriának. Ügyeljetek, a szűzanyakkultusz a sátán legnépszerűbb, legpopulárisabb megtévesztése a Kárpát-medencében. mert sokszor vétkeztek, súlyosan tévelyeknek. Hogyan bocsáthatnék meg neked? Hiszen fiaid elhagytak engem, és őre esküsznek, aki nem is Isten. Olyanokra esküsznek, olyanokban hisznek, akik nem Istenek. Ígérnek össze-vissza mindent, békességet és biztonságot, és gátakat az árvíz ellen. Jól tartottam őket Pannóniában, mégis házasságtörők, és parázna nő házában tolongnak. Felajzott, buja, csődörökké váltak. Mindegyik a más feleségére nyerít. Ne kérjem számon ezeket, így szól az Úr, és ne álljak bosszút az ilyen népen. Menjetek föl szőlőhegyeire, és pusztítsátok, de ne vessetek véget neki. Távolítsátok el a vadhajtásait, mert nem az Úré azok. Ítélet alatt van a vezető, a vezetőség. Nem csak a vallási az összes, akik bűnben tartották a népet, de úgy, hogy még képesek voltak Isten nevét is az ajkókra venni, vagy itt írja az elején, hogy az Isten nevében szólták a saját hazugságaikat. Bizony egészen hűtlen lett hozzám Magyarország és Kárpát-medence, Erdély, Székelyföld. Így szól az Úr, megtagadták az Urat, és ezt mondták, nincsen ő, nem érhet bennünket veszedelem, fel vagyunk készülve az árvízre. Nem látunk fegyvert és éhínséget, az oroszoktól sem félünk. Szövetségre léptünk az LMBTQ-s Franciaországgal, meg Hollandiával, az európai szajhákkal, mindenkivel szövetségre léptünk. Nem félünk mi semmitől, nem félünk a falkastól. Az általunk elképzelt és kitalált szűzanya majd megvéd minket. A sátán lánya, akinek átadta Szent István, a Szentnek nevezett István. A magyar népet, az országot. A proféták csak fecsegnek, és nem az ige szól belőlük. Csak ennyibe kell venni őket. Mi történt a második világháború idején a papokkal, sok keresztény pappal ugyanúgy elvesztek, felettek akasztva a nép előtt. A haláltáborokban sokan kellettek végezve. A hamisság miatt, mert hamisságot hirdettek. Akkor az ítélet megtörtént, a második világháború idején, és most is meg fog történni az ítélet. A vezetőkön, a vallási vezetőkön egyaránt. Azért ezt mondja az Úr, a seregek Istene, mivel ti így beszéltek, most én tűzzé teszem igémet a szádban, ezt a népet pedig fává, hogy megemészze őket. Tűzzé teszem igémet a szádban, ezt a népet pedig fává, hogy megemészze őket. Egy távoli népet hozok majd ellenet, Magyarország, így szól az Úr. Régi nép ez, ősidőkből való nép, olyan nép, amelynek nyelvét nem ismered. Kevesen beszélnek már oroszul Magyarországon. Inkább angolul beszélünk most már, mert azzal lehet jobban érvényesülni és megérteni az amerikai szórakoztatóiparnak a termékeit. Régi nép ez, ősidőkből való nép, olyan nép, amelynek nyelvét nem ismered. És nem érted, hogy mit beszél. Tegze olyan, mint a nyitott sír, minnyájan vitéz harcosok, felemészti aratásodat és kenyeredet, felemészti fiaidat és leányaidat, elviszi háborúba őket, felemészti juhaidat és marháidat, felemészti szőlődet és fügefádat, Vasalber ezeket leírta, és le van írva máshol is. Ez történt, ez már egyszer megtörtént, megint meg fog történni. Hogyha a magyar ember azzal dacol, hogy olyan jó az infrastruktúra, hogy még Istennek az ítéletét is kivédi, az árvizet is, ami Istennek az ítélete, még azt is kivédi. Még meddig dacoltok? Még meddig büszkélkedtek? És még meddig kevékedtek a mindenható Isten előtt? Erős városaidat pedig, amelyekben bízol, fegyverrel rombolja le. De még akkor sem vetek véget nektek, így szól az Úr. Ha pedig azt kérdezik, miért tette velünk mindezt Istenünk az Úr, akkor így felelj nekik, ahogyan elhagytatok engem, az én törvényemet, az én szavamat, és idegen isteneknek szolgáltatok, a modern európai pénznek, és eszközöknek, és támogatásoknak, és misztikus vallásoknak, emberek által kitalált isteneknek szolgáltatok, a saját országotokban, ahogyan engemet elhagytatok, és idegen isteneknek szolgáltatok a saját országotokban. Ugyanúgy fogtok idegeneknek szolgálni egy olyan országban, amely nem a tiétek. Ez már megtörtént, és hogyha szükséges, még egyszer meg fog történni. Hát, ha úgy, némelyek a szorongattatásban, a rabságban megmenekülnek. Mert a héberek is a babiloni fogságban megmenekültek, és voltak magyar katonák, székely katonák, akik az orosz fogságban megmenekültek. Ott megértették, hogy mi az, hogy Isten, Isten félelem, becsület és tisztesség. Hazajöttek és örültek, hogy a fenekükön lyuk van. És megtartották a törvényt, és azokból Isten tudott fogni egy újabb nemzedéket. De sajnos ők már kihaltak, és az ő beszédük helyett, az ő bizonságuk helyett maradt az amerikai szórakoztatóipar, az X-faktor és a magyar influencerek, politikusok és vallásvezetőknek a hazug szavai, hízelgő szavai, amivel magukra vonják az emberek figyelmét. Mondjátok meg a magyaroknak, és hirdessétek mindenkinek, halljátok csak, oktalan és esztelen nép, amelynek van szeme, de nem lát, van füle, de nem hal. Nem féltek engem, így szól az Úr. Nem remegtek tőlem, hiszen én szabtam határt homokból a tengernek, örökké tartó gátként, melyet nem léphet át. Ostromolja ugyan, de nem bír vele. Hullámai zúgnak, de nem lépik át. De ennek a népnek engedetlen és konok a szíve. Állandóan lázadozik. Eszükbe sem jut, hogy féljék Istenüket, az Urat, aki az őszi és a tavaszi esőt megadja a maga idejében, és biztosítja az aratásra rendelt heteket. Bűneitek miatt elmaradnak ezek. Bűneitek miatt elmaradnak ezek. Mi maradt el nyáron? Az őszi és a tavaszi eső. Szárasság volt, most pedig árvíz. Mi miatt van ez? A tudósok által közölt információk, okok miatt nem. Ítélet alatt van a föld, Magyarországot beleértve. Bűneitek miatt elmaradnak ezek. Vétkeitek miatt elestek a javaktól, mert bűnösök vannak népem soraiban. Orvul leselkednek, mint a madarászok, csapdát állítanak, hogy embereket fogjanak. Ahogy a karitka tele van madárral, úgy van tele házuk allatomossággal. Így lettek hatalmasok és gazdagok. Meghíztak, kövérek, gonosz beszédükben nem ismernek határt, hízelegnek, szédítik a népet, tudományos köntösbe öltöztetett ígéretekkel. Békességet és biztonságot ígérnek az embernek, amit nem tudnak megadni. Nem hoznak ítéletet az árvák ügyében, hogy boldogulhatnának. A szegények igazát nem védik meg. Ne kérjem számon ezeket, így szól az Úr, és ne álljak bosszút az ilyen népen. Borzasztó szörnyű dolgok történnek Magyarországon. A proféták hazugságot profétálnak, hízelegnek az embereknek. A papok tetszésük szerint hatalmaskodnak. Népen pedig ezt szereti. Ragaszkodnak a hamis papokhoz, akik eltorzított és elferdített igazságot prédikálnak a templomokban és a gyülekezetekben. De mit tesznek majd akkor, ha eljön a vég? Mit tesznek majd akkor, ha eljön a vég? Nem hiába mutatta mindenható Isten, hogy szeptember 15 ez a korszak vége volt. Tehát nem 2023 vége, hanem a korszak vége, az Európai Uniós illúzió vége. Ez volt 2023, és mostantól egyre több csapás fogja sújtani a magyar nemzetet, mert különben senki sem menekülne meg, mert elbizakodtunk, megkövérettünk a szívünkben is, és mindenhol. Gazdagok vagyunk. Van kábel tévé. Van internet, korlátlan, van illúzió. Azt eszek meg a világhálóról, amit akarok. Régebb, még hogyha valaki ateista volt, az is hitt Istenben, a kommunizmusban. Miért? Azért, mert nem volt ilyen nagy figyelemelterelés. Nem volt ilyen jó az infrastruktúra, nem volt ilyen jó a hálózat, a világháló, a sátán hálója. Nem volt telefon, nem volt internet. Ezért a lelkiismeret működött, és a lelkiismeret hangján szólt az Úristen még az ateistákhoz is. De most már a hívőkhöz sem tud szólni, a magyar és a székely hívőkhöz sem tud szólni Isten, mert el vannak foglalva avval az információval, ami beáramlik az internetről. Halott, megöltük a lelkiismeretünket, és emiatt van árvész emberek. És mivel dacolunk Istennel, még azzal dicsekszünk, hogy mennyire felkészültünk az árvízre, ezért még nagyobb csapások kerérjék a nemzetet. Az összefogásban bízunk, az erőben, a saját intelligenciánkban, a tudósok, a fáraó varázslóinak az előrejelzéseiben bízunk. És meg kell látnunk, hogy mekkora hazugság az egész, hogy mennyire erőtlen a tudósok és a szakemberek előrejelzése és tanácsai. Homokzsákokkal védekezünk Isten ítélete ellen, ezért még nagyobb csapás kell érjen mindenkit. Szörnyű, hogy erről kell beszéljek. Persze ez a Bibliában számos helyen le van írva, az Ószövetségben, és az, ami le van írva, és ami most történik, hogy miért talál a mostani időre, hogy miért pont most történik, azért pont most történik, mert ilyen már történt korábban is. Hát ami történt a héberekkel Jeremiás idejében, az már történt más népekkel is, a magyarokkal is megtörtént, tehát többször volt már úgymond világvége, apokalipszis. A második világháborúban, 56-os forradalomban is egyfajta apokalipszis volt, mert Isten azt nem akarta, hogy tömegessével kelljen meghalljanak a fiatalok, vagy akár a férfiak és a nők. Tehát mindig volt ilyen, ezért a Biblia mindig aktuális. Tehát valahányszor megpróbáltatik egy nemzedék, annyiszor eljön az apokalipszis, és már többször eljött Magyarországra is, csak annyi különbséggel, hogy az apokalipszis, ami jött ugye 56 után, az, és ami most jön, az sokkal erőteljesebb, mint amilyen volt. Tehát mindig egy fokkal borzalmasabb az, ami történik. Tehát a csapások, akár a természeti csapások, vagy pedig a háborúság, ínség általi csapások, azok mindig erőteljesebbek és intenzívebbek. Tehát egyre mindig igaz Jézus szava, hogy ilyen sosem volt, amióta ember van a Földön. Miért? Azért, mert az ember most már még jobban fel van fegyverkezve, be van biztosítva Isten ellen, és ezért az igazság is erősebb eszközökkel lép fel, hogy nyilvánvalóvá váljon az, hogy mekkora hazugságban élünk. A Jelenések könyvében ugye a négy angyalt az Eufrátesznél ugye eloldották, a pusztítás angyalai, és ők végzik a dolgot, és sok embert elpusztítanak Isten engedélyével. Isten ítélete ez, drága magyarok és székelyek. Hogy miért Isten ítélete? Azért, mert ahogy többször mondhattam mostanában modern szavakkal, Isten nem akar lélektelen biorobotokat és zombikat tenyészteni sem Magyarországon, sem Székelyföldön, sem Amerikában. Ezért ő mindig is megengedte a lélektelen embereknek az elvesztését, a kiirtását. Ez megtörtént a zsidókkal is, muzulmánokkal is, magyarokkal is. Eddig is megengedte a mindenható Isten, ezután is meg fogja engedni, hogy azok, akik megtagadták az ő lelkét, az ő szavát, azok elvesztenek, mert Isten lélektelen, törvénytelen, igazságtalan embereket nem akar tenyészteni a Földön. Ezért engedte meg az auschwitzi haláltábort, meg az összes többit, ami volt Lengyelországban, Ausztriában, meg Németországban, mert nincs értelme annak, hogy lélektelen emberek, teljesen materiális, földhöz ragadt, pervers emberek népesítsék be a Földet. Ennek az éjjel a világon semmi értelme nincs. Ezért Isten meg fogja engedni az Armagedont, meg fogja engedni, hogy sokan elvesztenek, akár járvány által, akár háború által, akár katasztrófák által. Ez eddig is történt, és most is történik, azán is történni fog. Azt írja egy kedves hölgy, hogy mivel utazom Budapestre minden nap, szembesülök a Dunával. Az áradatta, ugye? Ma egy idős bácsi nyújtogatta az új szövetséget, sok volt nála, szégyen és gyalázat. Szégyen és gyalázat. Az idős bácsnak már nem ezzel kéne foglalkoznia, hanem a gyermekekkel, az unokákkal örvendeznie. Ezt mi kéne csináljuk, mi felnőttek, akikben van erő, hogy menjünk és nyújtogassuk az emberek számára, adjuk oda az új szövetséget, de szóban, lélek által jelentsük ki Istennek az igazságát, hogy minél többen kapjanak esélyt a megmenekülésre. Ez volna a dolgunk. és nem az idős bácsik dolga volna ez, a 90 éves bácsikák, akik már ugye kéne készüljenek ugye a megboldogulásra, de mégis dicsőség Istennek, hogyha más nem is, hát az idős bácsi majd kiosztogatja az új szövetséget, és örömmel végzi, és kap áldást az ő munkájára. Dicsőség a mindenható Istennek. Azt hiszem, hogy egy óra, több mint egy óra után bárki megérthette, hogy miért engedi Isten, hogy árvizek legyenek és katasztrófák legyenek. Még fel fogom olvasni azt is, hogy ha valakit ez a tartalom, ez a hanganyag megtérésre indít, bűnbánatra indít, hogy mit tehet ő, hogyan közeledhet Istenhez, hogy Isten is közeledjen feléje, hogy megbocsássa az ő bűneit. Felolvasom az 51. Zsoltárt, és noha ez itt Dávidnak a testi paráznaságáról szól, ezt mindenki vetítse át saját magára, és gondoljon a saját lelki paráznaságára, hogy hogyan paráználkodik ő a mindenható Istennel szemben, az ő teremtőjével szemben, hogyan válik hűtlenné és paráznává azzal szemben, aki életet adott neki, és megváltotta, és még arra is hajlandó volt, hogy ő fizessen az ő bűneiért, hogy ő ne kelljen fizessen, mert ő már a lelkivel kellett volna fizessen. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal, teljesen most le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellenet vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéletet. Lásd, én bűnbe születtem. Anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben levő igazságot kedvelet, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet, tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket és a vétkeseket, hogy megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkaimat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám, hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Tégy jót a magyarokkal, a székelyekkel kegyelmesen. Tégy jót a Sionnal kegyelmesen. Építsd fel az igazak, az új Jeruzsálem kőfalait, akkor majd kedvelet a helyesen bemutatott áldozatot, az égő áldozatot és a teljesen elégő áldozatot. Akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat. Akik már megismerték a mindenható Isten kegyelmét, kaptak tőle szót, kaptak tőle igét, megkapták a bűneik bocsánatát. Emlékezzenek arra, hogy mit mond a próféta Istennek, amikor azt kérdezi, hogy kit küldjek, hogy szóljon a népnek. A prófita azt mondja, hogy én hol vagyok, atyám, küldj engemet. Kívánjuk mi is ezt szólni Istennek, hogy erősítsen meg, és küldjön minket oda, ahova szeretne, és hogy vértezzen fel minket, hogy tudjuk tisztán hirdetni az ő szavát, hogy ne kedvezzünk a bűnös testnek, ne fogadjunk el emberektől se dicséretet, se kritikát, mert a mindenható Isten, ő megfed, megdorgál minket személyesen, és meg is dicsér, meg is örvendeztet, és meg is vigasztal minket. Ahogy mondja Dávid, hogy a te vesződ és a te botod, azok vigasztalnak engem. Bízzuk teljes mértékben az ő kezére, hogy megdorgáljon, megfedjen minket, megigazítson minket, kiigazítson minket, és megvigasztaljon minket. Ne fogadjunk el emberektől fizetséget, dicséretet, mert azáltal bemocskoljuk az igazságot. Bízunk abban, amit Jézus mond, hogy méltó a munkás az ő kenyerére. Isten megadja az ő gyermekeinek a földi kenyeret és a földi táplálékot is, olyan mértékben, amilyen mértékben szükség van arra, hogyha keressük először az ő országát, az ő igazságát, ahogy mondta Jézus Krisztus, ő mindent megad nekünk. Az újjászületésről pedig annyit, hogy akivel az nem történt meg, kérje mindenható Istentől teljes szívvel, térden állva, és ő megadja. Az újjászületés lényege az, hogy Isten szembesít minden bennünk lévő mocsokkal, bűnnel, és kiveszi azt belőlünk, megmossa a szívünket, mert a bennünk lévő bűn és mocsok, az betegít meg minket, az torzítja a lelkünket, és az okoz minden fájdalmat, minden betegséget és minden bajt. Az újjászületés az, amikor Isten szembesít, és megundorodunk a mocsoktól, az emberi gyarló mi voltunktól, a bűnöktől, és elveszi Isten a bűneinket, megbocsátja azokat, elhajítja azokat, és újjá tesz minket, ad egy új szívet, gyermeki szívet, amely utálja, gyűlöli a bűnt és ragaszkodik az élő Isten szavához, hisz csak az örökké való, minden más elmúlik. Elmúlik Budapest, elmúlnak az árvizek, elmúlik Európa, úgy, ahogy mostan ismerjük, elmúlik a mi testünk, a mi életünk. De azt mondja Jézus, hogy az ő beszédei sosem múlnak el. Az ő beszéde lélek és élet. Ez itt, aki megismeri az ő beszédeit, életet vesz magához, lelket és életet vesz magához, örök életet. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!